Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban a Tárlatról, Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Szeúzó kincsről lesz szó, beszélgető partnerem pedig Dági Marian, a Szépművészeti Múzeum antik gyűjteményének régészmuzeológusa, és Mráv Zsolt, a Nemzeti Múzeum régészeti tárának, római gyűjteményének a vezetője, régész. Tehát velük fogunk beszélgetni a Szeúzó kincsről, amelyik most a parlamentben lett kiállítva. Mi is ez a Szeúzó kincs, és hogyan került Magyarországra?
1990-ben New Yorkban a Sotheby's aukciós házban próbáltak árverezni egy késő római ezüst kincseletet, és ennek a legszebb darabja egy nagy átmérőjű ezüstál, amelynek a medalionjában, a központi fő jelenetében látunk egy lakomát, és ezt a lakomai jelenetet egy felirat kereteli, ezen pedig egy Szeúzó név olvasható. És hát a Szeúzó a kincs névadója, egykori tulajdonosa. Általában egy római kincsleletet mindig lelőhelyéről szoktak elnevezni. Ennek a leletnek nem ismerjük a pontos lelőhelyét, ezért egykori tulajdonosa után Szeúzónak nevezték el, vagy Szeúzó kincsnek nevezték el.
Lehet tudni valamit Szeúzóról? Ezen kívül bárhol máshol szerepel a neve?
A római források, történeti források nem őrizték meg a nevét. Nagy valószínűséggel nem tartozott a birodalmi vezető elitbe, hanem egy pannoniai származású földbirtokos lehetett. Éppen erről a tárról tudjuk, hogy valahol birtoka a Balaton közelében terülhetett el.
Hogy került a Szeúzó kincs elő, és hogyan került Magyarországra?
Valószínűleg az 1970-es évek második felében találhatták, feltételezések szerint valahol Polgárdi, Szabadbattyány környékén, és utána tisztázatlan, egyelőre legalábbis tisztázatlan körülmények között került külföldre, ahonnan a Sotheby-hez került, és megpróbálták ugye árverésre bocsátani. Ami végül is nem sikerült, ugyanis több állam is jelezte a tulajdonjogát, vagy benyújtotta a tulajdonigényét a kincsre, köztük Magyarország is. Ugye az 1990-es évek elején volt egy per Amerikában, amin Magyarország is részt vett, akkor azonban nem sikerült bizonyítani a tulajdoni igényünket, viszont a tulajdoni jogot Magyarország végig fenntartotta, és hát ugye az elmúlt másfél-két év során sikerült egy tárgyalássorozatot lefolytatni, amelynek az eredményeképpen most, tehát idén március végén a kincsnek a fele hazakerülhetett. Amit érdemes itt elmondani még, hogy most nem vásárlás történt, hanem a magyar állam egyfajta kompenzációt, őrzési díjat fizetett a kincs birtokosainak.
Ez mit jelent? Meddig marad Magyarországon a kincs? Van ezzel kapcsolatban valamilyen döntés?
A kincs, mivel Magyarország mindvégig fenntartotta a tulajdonjogát, magyar szempontból ez magyar tulajdon, tehát a kincs marad Magyarországon.
A kincs jelenleg a parlamentben látható. Mik láthatók ott? Milyen darabok kerültek Magyarországra?
A kincsnek tudományos szempontból és magyar szempontból a legérdekesebb része került haza. 7 darab ezüst a 14-ből, és egy rézüst, amelyben egykor elrejtették őket. Az üst az bár nem a legszebb darabok közé tartozik, számunkra mégis fontos, hiszen a készítéstechnika jellegzetesen a Közép-Duna vidék felé mutat, és a legközelebbi párhuzamai azok pont a Dunántúlon kerültek elő. Ezen kívül az üstön megőrződtek talajmaradványok és elszenesedett maradványok, amelyek hát reményeink szerint újabb adatokkal szolgálhatnak a kincs elrejtésének helyére vonatkozólag. A másik fontos tár maga a kincs névadótája, a Szeúzó vagy vadásztál. Ezen őrződött meg a Balaton római kori neve, a Pelszó szó, amely végül is összekötötte azt a bűnügyet, amely a 80-as években zajlott le, és az 1990-ben New Yorkban előkerült, napvilágra került kincset.
Ez 2 darab, még milyen további tárgyak láthatók belőle? Milyen formájú és mivel van díszítve?
A kincset funkcionálisan két részre oszthatjuk. A legnagyobb számban lakoma vagy tálaló készlet tárgyai ismertek. Ebből nagyméretű tálak, kancsók, másik része pedig tisztálkodó vagy mosdó készlethez tartozott. Ez a legteljesebb talán, hiszen az a nagyméretű kancsópár és medence, amelyet mindennapos vagy éppen alkalmi mosdásra, tisztálkodásra használtak, az teljes egészében hazatért. A kancsók gyönyörű geometrikus díszítése az valóban szemet gyönyörködtető. Ezen kívül a lakomakészlethez tartozik még egy nagy átmérőjű tál. Valóban 60-70 cm átmérőjű tálakról beszélhetünk, amelyeknek a súlya nem egy esetben 9 kilót is megközelíti.
Mit jelent az, hogy jellegzetesen pannoniai technikával készültek? Hogyan készültek ezek az edények?
A rézüst az, ami egy olyan jellegzetes technikával készült, lemezekből van összeillesztve, viszont forrasztás nélkül, szegecseléssel, illetve egy ilyen farkasfogas illesztéssel, ami már a közép-dunavidéki területre jellemző. Az ezüstedények esetében két fő készítési technikát lehet megkülönböztetni. Az egyik, ami a nagy tálakra jellemző, tehát a szeúzótára, illetve a geometrikus tára, valószínűleg egy öntött labból készítették, vagy alakították ki a tálaknak a végső formáját Eszterga segítségével, erre különböző apró nyomok utalnak a tálak hátoldalán. A másik jellegzetes technika, amikor az edények, itt főleg a kancsokról van szó, illetve a kézmosótáról, ezüstlemezből domborították meg az edényeknek a formáját, és erre pedig további domborítással, cizellálással, poncolással vitték föl a díszítést.
Ezek a díszítések, amik rákerültek az edényekre, mennyire voltak jellemzőek a korszakra, és egyáltalán melyik korszakban járunk?
A Római Birodalom Krisztus utáni 4. századában, tehát ez már a késő Római Birodalom időszaka, és ezek az ábrázolások egy jellegzetes birodalmi stílust és művészetet képviselnek. Hasonlóakkal találkozunk mozaikokon, falfestményeken, vagy a mindennapokban használt kis leleteken. Ezek vadászjelenetek, lakuma jelenetek, amelyek hozzátartoztak a kor elitjének, a római birodalmi arisztokráciának az életstílusához, mindennapos életviteléhez.
A vadászjelenetek és a lakomai ételek távolásakor szokásos edényeknek a kellékei?
Ennyire nem mondható, ez sokkal általánosabb díszítő jelenetek. A szeúzótál esetében valóban ez történt. A Balaton partján egy ligetes, erdős helyen lakomázó társaság körül vadászat zajlik, szarvasokat űznek és hajtanak hálóba, vadkarokat ejtenek el és beleznek ki, készítik elő a lakomára, és hát vélhetőleg a lakomán elfogyasztott ételek jó része is a frissen leült állatok húsából származott.
Mit tudunk egy lakoma készletéről? Tehát mi az, amit egy lakomához egy előkelő római háztartásában felhasználtak? Tálaláskor, amire szükség volt?
Ezt elsősorban ábrázolásokból és leletekből tudjuk. A leletek hasonló kincsleletek, mint maga a szeúzó kincs, mutatják, hogy mekkora készletek voltak ezek. Ilyen volt például az 1961-62 terén a svájci Kaiserhausban talált kincslet, amely egy viszonylag teljes lakoma készletet tartalmazott. Itt megtaláljuk azokat a nagy átmérői tálakat, amelyet a szeúzó kincsből is ismerünk, kancsokat már kevésbé, lehet, hogy ezek még lappanganak a Kaiserhausi leletből, viszont sok kisméretű tárgyal is találkozunk itt, kanalakat, szűrőket, fogtisztító eszközöket, még egy kandellábért is tartalmazott ez a készlet. Ezek viszont hiányoznak a szeúzó kincsből, amely hát mindenféleképpen gyanús körülmény. Ez alapján feltételezhető, hogy a szeúzó kincs nem egy teljes lelet, hiszen mi sem nagyméretű leveses tálakat, meg tálcákat használunk csak otthon, hanem egy étkészlethez hozzátartoztak az apróságok, a kanalak, kisebb tálkák, poharak. Hát ezek valószínűleg a szeúzó kincshez is tartoztak, de nem tudjuk, hogy hol vannak jelenleg.
A szeúzó kincs előkerült darabjai közül mi az, ami még külföldön van, tehát amit nem sikerült eddig elhozni Magyarországra?
Az angol lord birtokában maradt még a Meleagrosz és az Achilleusztál, a Hippolytos készlet, ami egy kancsóból és két vödörből áll, egy állat hetes jelenetekkel díszített kancsó, Hát ezek a fő darabok tulajdonképpen, amiről tudjuk, hogy a Lord birtokában vannak, illetve hát meg különböző hírek szólnak további darabokról is, svájci magángyűjteményekben, illetve még valószínűleg lappanganak további darabok, ami talán esetleg Magyarországon is lehet, vagy más külföldi magángyűjteményekben.
És nem szabad még elfeledkezni arról a tárgyról, vagy arról a tárgyról, amit a Magyar Nemzeti Múzeum már több mint 140 éve őriz, és hát komoly érvek szólnak amellett, hogy egykor ez a tárgy is a Szeuzó kincs részét képezhette. Hát ez egy összecsukható, állítható, fesztávolságú ezüst asztalálvány, amely mind korában, stílusában, értékében, sőt funkciójában is jól passzol a Szeuzó kincshez. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy lakomákon a különböző átmérőjű tálakat ezen a vagy hasonló állványokon cserélték, a szolgák csak állítottak rajta egy kicsit, és akkor könnyen rá tudták tenni az eltérő méretű asztali edényeket erre az állványra. És hát ennek az állványnak a lelőhelye kísértetiesen illik a Szeuzó kincs magyarországi előkerülésével összefüggésbe hozott bűnügybe, ugyanis annak a pincének a közelébe találták, ahol a kincs feltételezett megtalálóját, Sümeg Józsefet is felakasztva találták. Hát és ahol az ott feltárt gödör alapján nagy valószínűséggel maga a kincs is ideiglenesen elrejtésre került.
Most akkor kis zene következik, majd folytatjuk műsorunkat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat, melyben a szeúzó kincsről beszéltünk, ez a parlamentben látható jelenleg, és nem a teljes kincsleletet tartalmazza, hanem annak 7 kiemelkedő jelentőségű darabját, amely Magyarországra került. Miért fontos számunkra ez a kincslelet?
Talán azért, mert Magyarország egy olyan turisztikai értékű lelettel gazdagodott, amely már Európa szert, sőt, lehet azt mondani, hogy világszerte ismert, és ezért nagy vonzerővel rendelkezik. Talán az érzelmi kötődés az, ami miatt fontos lehet, hiszen egy egész ország izgulta végig már a New York-i pert, és hát az elmúlt 25 évet, és ez az igazságtalanság, ez bántotta a magyar embereket, és azt hiszem azzal, hogy sikerült hazahozni a kincsnek egyelőre a felét, és hát jó eséllyel reméljük, hogy a közeljövő arra második fele is hazakerül. Ezáltal egy kis elégtételt is kaphattunk.
Most, hogy hazakerültek a kincsek, ki vannak állítva, kiállítás után tudományos vizsgálatok is megkezdődik. Milyen vizsgálatokat tervez a Szépművészeti Múzeum és a Nemzeti Múzeum, illetőleg az Akadémia közösen, illetőleg milyen eredmények várhatók ezektől a vizsgálatoktól?
Két múzeum, illetve a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek a közreműködésével egy hosszabb, több évre szóló kutatási programot tervezünk, amely ebben az évben már remélhetőleg most nyáron elég intenzíven meg fog kezdődni. Ennek az egyik célja az lesz, hogy a kincs feltételezett lelőhelyét megpróbáljuk beazonosítani. Erre fognak nem csak régészeti, hanem archeometriai kutatások is kezdődni, és hát remélhetőleg ezek a vizsgálatok majd olyan eredménnyel zárulnak, amelyek a kincs második felének a megszerzéséhez is hozzá segíthetnek minket. A régészeti és archeometriai kutatások több éven keresztül fognak zajlani. Megpróbáljuk a kincset tágabb kontextusba helyezni, ami azt jelenti, hogy a lehető legtágabb kérdésköröket próbáljuk megvizsgálni ezekben az években. Tehát nem csak közvetlenül olyan kérdéseket, amik a tárgyakból magukból adódnak, illetve hát ugye a régészeti oldalról a lelőhelyjel kapcsolatosak, hanem mondjuk a késő római történeti, illetve a művészeti kontextusukat is.
Milyen vizsgálati módszerek lettek tervbe véve?
Hát ugye a régészeti és a művészettörténeti megközelítésen kívül nagyon fontos szerepet fog kapni az archeometria, ami egyrészt a lelőhely azonosításának a kérdését fogja körbejárni, másrészt pedig magukat a tárgyakat is megpróbáljuk a lehető legteljesebb körűen feldolgozni archeometriai szempontból is, tehát ez azt is jelenti, hogy milyen anyagból készültek, milyen az alapanyaguk összetétele, a díszítésük, milyen anyagból készült, hogyan készült, illetve hát ebből meg fogunk próbálni a tárgyak készítési helyére, illetve készítőikre levonni következtetéseket.
A kutatások végzéséhez szükséges technikai hátteret hogyan sikerül megvalósítani? Szépművészeti Múzeumnak milyen felszereléssel lehetősége van erre, illetve a Nemzeti Múzeum milyen formában tud ebben közreműködni?
Ugye a kutatási program a két országos múzeum együttműködésével, illetve a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésével fog megvalósulni, és hát egyelőre kidolgozás alatt van maga a kutatási program, illetve az, hogy ehhez pontosan milyen eszközökre van szükség, illetve hát amit be kell szerezni, még az is most van tervezés alatt. Igénybe fogjuk venni a két múzeum már eddig meglévő eszközeit, mikroszkópjait, illetve egyéb archeometriai vizsgálatokhoz szükséges nagy műszereket, ami főleg a Magyar Tudományos Akadémia Földtani és Geokémiai Kutatóintézetében áll rendelkezésre, illetve az archeometriai vizsgálatokat ők fogják koordinálni.
A kincsnek, hogyha ezek a vizsgálatok megtörténtek, akkor valamilyen formában ki lesz állítva. Publikációban szintén meg fog jelenni ez, hogy hogyan van tervbe véve?
Természetesen ennek az 5 éves kutatási programnak egyik fő célja, hogy a kincset, úgy ahogy sikerült megismernünk, azt közkincsé tegyük, részben a tudományos világ számára, részben pedig az érdeklődők számára. A kiállítás az erre egy kiváló alkalom, és hát ahhoz is készülnek vezető katalógusok. Ez egy kicsit populárisabb, könnyebb műfajban mutatja be a kincsletet, és hát a hozzá kötődő mindenféle történeteket, és tudományos eredményeket. Természetesen egy tudományos kötetnek a műfaja az egészen más. 1994-ben már megjelent a kincs alapközlése, azonban ez értékelés nem, vagy csak minimálisan tartalmazott. Itt most lehetősége van a magyar tudománynak, hogy egy jelentős, lehet azt mondani, hogy a fennmaradt legjelentősebb késő római ezüst kincsletet, amelynek nem lokális, hanem birodalmi jelentősége van, nemzetközi színvonalon értékelje. És ez talán a legfontosabb és legnagyobb lehetőség.
A kutatás az utolsó kérdésként még a nemzetközi kontextussal kapcsolatban. Lesznek-e külföldi szakemberek bevonva, vagy pedig saját magunk tudjuk megoldani a kutatással kapcsolatos kérdéseket, illetőleg a külföld mennyire érdeklődik az eredmények iránt?
A cél az az, hogy a lehető legszélesebben átfogjuk, felüleljük a magyar tudományos életet, tehát mindenki, aki hozzá tud szólni érdemileg a kincshez, az ezt megtehesse. De természetesen igyekszünk bevonni külföldi szakembereket is, nagyon jók a kapcsolatok külföldi nagy múzeumokkal és kutatókkal. Természetesen ez is cél, hogy ennek a nemzetköziségét hangsúlyozzuk. Maga a kincs pedig nemzetközileg ismert a tudományos világban mindenféleképpen, de köszönhetően a pernek és a kincshez kötődő misztikumnak ez a kultúra iránti érdeklődő közönség körébe is utat talált.
Köszönöm a beszélgetést, most ismét zene következik, majd a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, a rekonstruált római kori zene után most térjünk vissza a mába, pontosabban egy kiállítással kezdem, egy olyan kiállítással, ami a középkorba vezet minket, de szintén kincseket mutat be. A Debreceni Déri Múzeumban látható a Glogovi kincs. Egy hordónyi ezüstpénz a középkori Lengyelországból a kiállítás címe, de valójában itt két kiállításról van szó. Az egyik kiállítás, a névadó kiállítás, a Múzeum Archeologicno Historicnev Glogovje múzeumának és a Déri Múzeumnak a közös kiállítása. Egy nyugat-lengyelországi településen, Glogovban 1987. októberében két helyi lakos találta ezt a bizonyos kincset. Először egy fából készült hordót fedeztek föl, majd ahogy ezt kinyitották, 20 ezer érmet találtak, épp érmet benne, és több ezer töredéket, 7 ezüstrudat és egy ezüst rögöt is. Ezzel Európa legnagyobb középkori kincsei egyikét lelték meg, amely 1210 és 1215 között került ebbe a hordóba. Természetesen Lengyelországban a lengyel darabok dominálnak a kincsleletben, és a 11. és 12. század fordulójáról származnak a legkorábbi darabjai. A kincseket Lengyelországon belül több helyen is bemutatták, külföldön egyetlen egy helyen, Vilniusban volt eddig, és most a Déri Múzeumba került. Ezzel együtt a Déri Múzeum Déri Frigyes numizmatikai gyűjteményét is bemutatja, pontosabban annak az Árpádház uralkodói idején vert érmeit, és ezeken az érmeken már meg lehet találni a kettős keresztet és a sávokkal osztott címert, és az érmek között szerepel Szent István királynak a dupla súlyban vert denárja, amelyikből összesen kettő ismeretes az országban, az egyik a Magyar Nemzeti Múzeumban, a másik pedig itt található a Déri Múzeumban. Még egy kincsleletet mutatnak be a Déri Múzeumban, mégpedig a Nyírmárton falva és Gút határában 1959-ben lelt kincseket. Ez az erdőgazdaság csemetés kertjének a kapálása közben került a felszínre, és 105 darab érmet tartalmazott. Ugyanakkor érdekes módon 2007 és 2010 között kutatásokat folytattak ezen a vidéken, és újabb 20 érmét találtak, 2013-ban pedig még további 7 érmét leltek. Ezek a 13. századból származnak, és Karintia és a Krajna területén készítették őket, ezüstdenárok voltak. Ezután a régészeti kiállítás után most művészeti kiállításokra hívom föl a figyelmet, a következő hely Szentendre, a Művészet Maló. Zóbel, egy francia-magyar a kiállításnak a címe. Zóbel Bélának az alkotásairól, festészeti műveiről egy átfogó kiállítást mutat be, egy olyan szeméről, aki egyszerre volt magyar és francia, tehát európai, több mint 7 évtizeden átívelt a munkássága, 200 műalkotás reprezentálja itt jelen esetben, amelyek közül nagyon sok külföldről került kölcsönzéssel Magyarországra. Szentendréhez Zóbel nagyon szorosan kötődött, a II. Világháborút itt vészelte át, rendszeresen utána is visszajárt Szentendrére, az év egy részét itt, más részét pedig Párizsban töltötte, és itt alkotott. Egyébként a francia fővárosból először Nagybányára tért haza, ahol a neósok példaképe lett, és Skállai Ernő ezzel kapcsolatban a következőt írta. Zóbel sokat köszönhet Párizs festői kultúrájának, és sokat köszönhet az új magyar festészet elindulása Zóbelnek. 1911-től a Nyolcak néven ismerté vált csoportnak az alkotója volt, 1924-ben a progresszív szellemiségű Kút, vagyis képzőművészek új társasága, művésztársaságnak a tagjai volt, 36-ban jött először Szentendrére, és ettől kezdve folyamatosan tartózkodott itt. A kiállítás nem csak festményeket tartalmaz, hanem dokumentumokat, fényképeket is Zóbel életéről, hiszen 1883 és 1976 között élt, ebből az időszakból nagyon sok fénykép is megmaradt. A következő kiállítás, amire szeretném fölhívni a figyelmet, Szerbiában van, Magyar Kanizsán, a Dobó Tihamér képtárban. Szemadán György és Gyulai Líviusznak a kiállítása, ahol azonban nem csak ők állítottak ki 14-14 alkotással, hanem délvidéki festők, grafikusok is. Szemadán György 12 részes ismeretterjesztő filmsorozattal is jelen van ezen a kiállításon, mégpedig a magyar madárfaunát mutatja be ez a videója. Gyulai Livius szintén nem csak grafikákat állított ki, tollrajzok, litográfiák, részkarc és linometszet formájában, hanem őnek is van itt animációs filmje, a 13 részre tervezett tévésorozatból mutat be részleteket, olyan részleteket, amelyek részben Metta Victoria Fuller amerikai írónő egy komiszkölyök naplója című regényével kapcsolatban készültek. A másik film pedig Karinti Frigyes fordította, és a másik film pedig egy rajzfilm, amelynek a forgatókönyvét is ő készítette, és a rajzok is tőle származnak. 7 vajdasági művész mutatkozik be velük együtt, Mezei Erzsébet, aki Székely Kevén született, az Entai Művésztelep grafikai műhelyének a vezetője, Maurics Ferenc, szintén újvidéki festő és grafikus, 30 éven át volt az Új Szimfónion folyóiratnak a grafikai szerkesztője, aztán Penovácz Endre, akit a puszta festője jelzővel szoktak ellátni, és egyébként grafikus is volt, az Újvidéki Képzőművészeti Akadémián végzett. Sok helyen volt kiállítás a külföldön is, és Szerbiában is, illetőleg a hajdani Jugoszlávia területén. Miroslav Jovancsics, aki festő és grafikus, édesanyja magyar származású volt, és szabadkai polihisztornak nevezik, hiszen kulturális rendezvényeket is szervez és zenél is. Ózsvár Péter, ő keramikus, és a Majolika gyárban dolgozik itt, óriás madaraktól az apró tárgyakig nagyon sok mindent készít. Dodony Anikó, ő Temerinből származik, és grafikus, a Újvidéki gimnáziumban tanít. Léphaft Pál, aki karikaturista, újságíró és a Magyar Nemzet című napilap tiszteletdíjas karikaturistája, aki még a Magyar Szó című napilapnak is dolgozik. Visszatérve Magyarországra, Szombathelyen, a Szombathelyi Képtárban Bloomsday, Múzsám Adria címmel nyílt kiállítás, itt pedig kortárs képzőművészek Adriával kapcsolatos inspirációi jelennek meg, olyan festmények és installációk, amelyek a tengert, illetőleg annak a partvidékét mutatják be, és az ezzel kapcsolatos érzelemvilágot, illetőleg a kapcsolódó élővilágot, valamint a sorozatba a múlt századi Triestben lakott James Joyce híres regényének, az Ulysses-nek a főhőse is megjelenik. Innen a cím. A Magyar Írószövetség Budapesten Nyitott Ablak címmel Székely Judit textilművésznek rendezett kiállítást, az ő kiállításán az idő különböző aspektusai jelennek meg, összehangolva irodalomhoz kapcsolódó írásokkal, és patchworkök, valamint más brilliáns megoldások váltakoznak az alkotásain. 2-3 éves gyakorisággal mutat be egyébként kiállításokon, mutatkozik be egyébként kiállításokon, különböző városokban, és nem csak hazai, hanem nemzetközi tárlatokon is. Budapesten a Petőfi Irodalmi Múzeumban Írás jel, ifjabb Szlávics László szobrászművésznek a kiállítása tekinthető meg, és nem véletlenül az Irodalmi Múzeumban, hiszen olyan alkotásokat mutat be, amelyek az irodalomhoz kapcsolódnak valamilyen formában. Például P. Howard Jenőnek az alkotásain a Menni vagy meghalni 2003-as mű a halálra ítéltséget, a transportokat idézi föl a sorozatában, vagy van olyan munkája, amely posztamensen csupa szögletesen ácsolt nyers formákat mutat Radnóti Miklós emlékére. Két mű is, Pozsonyi út 1, és Ommázs a Radnóti az alcíme ennek, illetőleg Abda 1944 címmel is Radnótira emlékezik. A főfalon gótikus, nyugati keresztény szárnyas oltárokat idéző hármas formai tagolású műve az egykori asszimilálódási törekvéseket triptihon címmel mutatja be, és hangszerfragmentumokat, zárt ritmusú struktúrákat is lehet látni, tehát más művészetek felé is kitekinget. Tudomány, illetve műszaki érdeklődése nyilatkozik meg a működő szerkezetű óraszobrokon, Mr. Clock például 2009-ből, vagy a Fél óra szintén ugyanebből az évből, illetőleg van olyan illusztratív vonalakat bemutató tájban érzékletesen ábrázolt arca, ami Karinthy Frigyes utazása koponyán körül ihletésére született meg, vagy Levél Jóska öcsémről, vagy a kötéltánc szintén az ő hatására jött létre. Természetesen további alkotások is láthatók, egész gépezetek is. Könyvtári kiállítás Szegeden a Somogyi Könyvtárban több is látható, 120 éve született Csinszka költő, múzsa, emlékiratíró címmel egy olyan kiállítás látható, amelyik talán sokak számára meglepő, hiszen Csinszkát, mint Adinak, Babicsnak, Márfi Ödönnek, Móricz Zsigmondnak, Kripli Rónai Józsefnek a kapcsán az ő műveiknek, az ő ihletőinek a képében ismerjük, de valójában ő verseket, novellákat is írt, sőt a fotográfiát is elsajátította, mindezeket azonban nem annyira tehetségesen végezte. Ezért is mondta róla Reményik Sándor, Csinszka nem a saját verseiből él, hanem azokban az örök poémákban él, melyek általa születtek akkor, amikor Adi már a halottak élén állott. Ugyanitt a könyvtárban 350 éve hunyt el Zrínyi Miklós hadvezér, költő című kiállítás is nyílt, ez is kamarakiállítás, 1664. november 18-án vadászaton halt meg Zrínyi Miklós, életében költészetét, írói munkásságát kevésbé ismerték el, halála után azonban mégis ez volt az, ami leginkább megőrizte a nevét. Másik írónak is rendeztek Szegeden kiállítást, a Daru utcától a Móra Ferenc utcáig címmel, itt a 135 éve született Móra Ferenc írói, újságírói, muzeológusi, régészi, illetőleg a könyvtár vezetői és a múzeum vezetői tevékenységét mutatják be, olyan formában, amelyik közel hozza az emberekhez, mint ifjúsági írót, régészt, újságírót, családapát is. A kiállításon Móricz Zsigmond, ahogy írja, szerepel ez a idézet a kiállításon, angyali dolgokat tudott mondani hivatalából, s politikai, társadalmi és emberi bántalmainak mélységéből. Gyöngyöket szólott, és csiszolt drágaköveket hullatott. Elment, és vele eltűnt a magyar irodalomból egy eredeti, sajátlagos, meghatóan őszintes, megilletően ragyogó magyar szín. Még két kiállítást szeretnék ajánlani, az egyik a Budapesti Műszaki és Közlekedési Múzeumban nyílt, ez a kiállítás fedélzeti utasellátás, hagyomány és jövő címet viseli. Itt értékmegőrző kiállításról van szó, amely ugyanakkor a MÁV Start új szolgáltatására is felhívja a figyelmet, ugyanis csokiroló, sztaniolba csomagolt csemege, csatosüveges üdítő, herendi, hollóházi, logózott porcelánok és hasonló tárgyak láthatók, amelyeket az utasellátóban használtak annak idején, és amelyeket ereklyéként őriztek meg, és ezeket személyek, magánszemélyek felhívásra adták tulajdonképpen össze, hogy a 66 éves utasellátó múltját fel lehessen idézni. A másik kiállítás hasonló jellegű magánadományokból jött létre, egész pontosan Dobozi Gábor álmodta meg és gyűjtötte össze közel 4 évtizednyi munkásságával a tengerhajózás történeti kiállítást, ami Makláron nyílt, Tengerész Múzeum lett a címe, és a jelszava Navigare necessis, vivere non necessis, ez egy tengerész megállapítás, talán furcsán hangzik nem tengerészek számára, mert hogy hajózni kell, élni meg nem kell, nem szükséges, azt jelenti maga ez a mondat. A múzeum egy olyan kiállítást kívánt létrehozni, amely a magyar tengeri hajózást, illetőleg hajókat mutatja be. Előzetesként kecskeméti népi iparművészeti gyűjteményre hívnám föl a figyelmet, se pompa, se cifraság, himzett feliratos falvédők. A kiállításnak a címe és a 19. század végén hazánkban megjelent feliratos falvédőket mutatja be, azokat a falvédőket, amely az asszony és a férfi dolgát a családban, súlyos sorsfordulókat, a kisvárosi társadalom elvárásait egyaránt bemutatta hímzés formájában. Mindezekkel búcsúzom Önöktől, jövő hétfőn ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.